Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Összefoglalva, elég zavaros képpel záródik ez a hét. Olyan podcast hallgatók, akik néha bármilyen okokból arra motiváltak, hogy így pontosabban hallgassák, hogy mi zajlik, milyen hírek jönnek, azok egy teljesen perverz kép előtt állnak. Az egyik oldalon kijöttek tegnap előtt az elmúlt hetekben olyan számok, ami mutatják, a japán gazdaság recesszióban van, angol gazdaság recesszióban van, Németországról tudjuk, recesszióban van, a munkaerőpiac Ausztráliában gyenge, figyelmeztetések jönnek a nemzetközi elemzők oldaláról, hogy az olajkereslet a lehűlő gazdaság miatt csökken, és pluszba megjelennek egyre több non-OPEC országok, tehát az OPEC szervezeten kívül, ahol egy kicsit irányítva és szabályozva van az olaj mennyisége, egyre többen megjelennek, akik minden szabályzás nélkül olajat öntenek a világpiacba, ami azt jelenti alapjában a jó hír, hogy az energiaárak csökkennének vissza, ami alapjában egy jó hír az infláció irányába nézve, ami alapjában egy jó hír a fogyasztóknak is, hogyha az olajára megy vissza. De ez azt mutatja, hogy a gazdaság nem nagyon erős. Megjelennek számok, Amerikából tegnap a fogyasztók oldaláról, ami gyengébb, mint amit elvártunk. Az infláció kellene csökkenjen ezekkel a paraméterekkel a háttérbe, és a másik oldalon mégis azt látjuk, hogy az árak stabilak, erősek, a vállalatok a negyedéves jelentésbe bátran állnak ki, és azt mondják, hogy na ja, a marzsokat tudjuk tartani, mert az árokat tudjuk emelni, mert ebbe az aktuális millióbe tarthatóak az árak. Egyre több vállalattól hallunk számokat, hogy elbocsátásokba gondolkoznak, vagy ezt már végre is hajtják, de a másik oldalon ez még nem jelenik meg. A munkaerőpiacnál a munkanélküliek száma nem csökken, és ezek mellett vannak olyan rakéták a piacba, egy jó pár hete többször beszélgettünk Nvidia-ról, a legaktuálisabb, németül azt mondjuk Superscheiß, ami rakéta formájában már nem is a hold irányába, tehát az árfolyamok nem a to the moon irányba mennek, hanem to the Mars, mert a hold az túl közel van. Ez Supermicrocomputers, csak az éveleje óta plusz 210%-kal emelkedett, és ez szinte óránként változik. Az árfolyama csak az elmúlt 5 nap alatt, tehát ez alatt a hét alatt plusz 30%-kal emelkedett, és egyre több elemzőház jön, és elmagyarázza, hogy ez miért helyes, és hol vannak a cél árfolyamok, és az érdekes a témában azért tovább is az, hogy addig, amíg a fantázia van előtérve, és a fantáziát árazza be a piac, addig az árfolyamok aktuálisan mennek felfele, Nvidia-nál is, Supermicrocomputer-nél is, de azért hozzá kell mondani, hogy például Nvidia, ő nem chipeket gyárt, hanem Nvidia egy chip designer, tehát ők azokat a chipeket, amit azután majd valahol meg lehet rendelni, és ezt legyártsák, ami szükséges, azt egyszer meg kell tervezni, és speciális know-how van nekik meg, Arm's Computernél is ugye, ahol ez a design téma az nagyon jól működik. A kérdés az lesz a jövő héten kedden, hogy mennyire sikerül Nvidia-nak tovább a hatékonyságot tömöríteni, és hogy ez főleg mesterséges intelligencia oldalról sikerül, ez, ha stimmelnek a spekulációk, amik a piacban megjelentek, akkor van tényleg valójában tovább a mesterséges intelligencia alkalmazásába fantázia. Úgy tűnik, hogy Nvidia-nak sikerül egy év átfutási időt a chip megrendelésétől, addig, amíg ezt az ügyfélnek ki tudják szállítani, és azt mondani, hogy oké, itt van, le van tervezve a chip, és mehet a gyárba, ez eddig tartott egy évet. Ezt le tudták csökkenteni körülbelül 3 hónapra mesterséges intelligencia implementálásával, ezzel a költségeket tudják csökkenteni, hatékonyabbak tudnak lenni, gyorsabbak tudnak lenni, és ezt a jövő héten fogja figyelni a piac, hogy talán mi jön a negyedéves jelentéseknél, sikerül a számokat tovább, amit a piac eddig fantázia oldaláról beárazott tartani, plusz milyen mennyire validok a magyarázatok arra, hogy tovább tud menni ez a téma a jövőre nézve is, és milyen számokat fog beárazni a piac. Azok, akik valójában legyártják a chippeket, mint például Taiwan Semiconductor, ott lehet látni, hogy ott fordulnak még csak lassan a képek, mert annak ellenére, hogy már 2023-ban elindult egy KI, egy mesterséges intelligencia hype, például Taiwan Semiconductornek 23-ban negatívak voltak a forgalmi számai, tehát ők, mint direkt chippeket legyártók, 23-ban még nem voltak nagy sztoriba benne, 24-re emelték meg a számokat, mert ez a hullám most kezd odaérkezni hozzájuk. A kérdés az, hogy ebben mennyi előrehozott megrendelés van benne. Erről ugye többször beszélgettünk, hogy Kína, és főleg nem Kína, mint ország, vagy regió és állam, hanem inkább a kínai technológiai vállalatoknak a menedzserei félnek attól, hogyha Trump lesz a következő elnök, akkor őket ez szankció oldaláról érinti, ezért mit csinálnak? Előre hoznak olyan megrendeléseket, ami esetleg 25-26-ban lenne. Ugye azt láttuk, hogy Nvidia-nál egy év az átfutási idő eddig, tehát elő kell hozni azért, hogy esetleg még az meglegyen, és a pipeline-ben benne legyen, esetleg arra számítanak, hogy új megrendelésekre lesznek szankciók, de a régieket még megengedik, hogy ezt lebonyolítsák. És ez a kérdés, hogy mennyire előre hozott megrendelés van benne itt a számokban, ezt még ma tisztán nem látjuk. Ezt majd azután fogjuk megnézni, hogy ez hogy tud kialakulni. És több elemzőház a mesterséges intelligencia körüli cloud rendszerekkel foglalkozik, hogy ahhoz, hogy egyre több vállalat tudja implementálni az üzleti modellébe a mesterséges intelligencia eszközeit, ahhoz nagy adatbázisokra van szükség, ezt nem mind cloud technológiával oldják meg, itt ugye ez nem is olyan egyszerű, mert feldob egy problémát az adatvédelem kérdése, ezért saját KI szerverrendszereket terveznek, építenek fel, hogy a saját univerzumon belül tudják ezt használni. Ez persze, hogy megadja a fantáziát, főleg a nagy vállalatoknak azért, mert hát ez rengeteg pénzbe kerül, és nekik megvan a pénz, amiből ezt fel tudják építeni a struktúrát, de kell a hardware, kell az infrastruktúra, és ez érdekes az, hogy olyan vállalatoknál, ezt ezen a héten is láttuk, amelyikek már nem csak a fantáziát árazzák be, hanem a tényekkel is elkezdett foglalkozni a piac, mint például Cisco, mint egy nagy dinozaur ebbe a témakörbe, ott a tények nem adják meg a piacnak azt, hogy szárnyaljanak tovább az árfolyamok. Azoknál, amelyikek még nem a tény fázisban vannak, hanem még a fantázia lovagjai, ott a piac még magának inkább megveszi azt a sztorit, hogy a fantáziában benne van, és to the moon, és mehetnek tovább felfele a számok. Ez még ugye egy érdekes kérdés lesz tovább is. A legnehezebb befektetőknek, akik nézik ezeket a rakétákat, és részbe sajnálják saját magukat, mert jött olyan kérdés is, hogy János úr, ezt hogy lehet elérni, nyugodtan tudjak egy ilyent nézni, ha megy mindegy zászlórút felfele. És erre azt kell mondjam, hogy ha nyugodtságot akarom keresni, akkor nézzek olyan árfolyamokat is, amelyik nem felfele, hanem lefele mindegy zászlórút megy. És van rengeteg olyan iparág, hogyha ma megnézzük a technológiai szektoron kívül, hogy a piacokban mi zajlik, akkor nem nagyon széles a piac, és egy nagyon szűk piac része viszi a vállán ezt a hype hangulatot, de a széles piac abszolút nincs ebbe a fázisba. Tehát ugye a makroszámok, és amitvel kezdtem a mai podcastot is, azt mutatják, hogy A globális gazdaságnak nagy része nem szárnyal, csak ha vesszük az ingatlan szektort is, ott nagy szárnyalási sztorikat nem látunk. Tehát ez az egyik, hogy ne csak azt nézni, hogy egy nis témában ez hogy megy felfele, hanem hogy néz ki a piacnak a többi része is, és újra visszamenni ahhoz a kérdéshez, hogy miért is vásároltam meg egy bizonyos témát, egy szektort a portfóliómba. Csak azért, mert az árfolyam emelkedése és az árfolyam mozgása volt nekem a motiváció, hát akkor be kellene lássam, hogy spekuláns vagyok, csak szárazba, és mennyivel egyébben nem foglalkozom. És ezt tudom, hogy néha erre jön mindig az a magyarázat egy pár tanácsadótól, hogy de hát a nap végén az ügyfélnek csak az a fontos, hogy az árfolyamon mennek felfele. Hát akinek ez a fontos, az egyből akkor párhuzamosan mondja is ki, hogy ő mind spekuláns van ott, de akkor viselkedjen úgy, mint egy spekuláns, és végezze el az ógát, mint egy spekuláns profin, de ne csak szerencsejátékosként okoskodjon, és azt mondja, hogy ő tudja, hogy mi a tuti. És itt jön ugye az a kérdés, hogy a piac hangulata hol van? Van ez a Fear and Greed Index a CNN oldaláról, ami össze van állítva. Ez hogy jön létre? Hát ez úgy jön létre, hogy megkérdezik a közönséget, megkérdezik a véleményt. Egy kedves hallgató azt a kérdést is feltette nekem, hogy honnan olvasom azt, hogy milyen a piacnak a hangulata, vagy ezt honnan veszem. Mert ő ezt szeretné, ő is ezt olvasni, és kérdeztem, hogy csak úgy mondja nekem, hogy a mindennapi munkája hogy néz ki, mennyi kapcsolatban van külvilággal, emberekkel, és akkor rájöttünk, hogy hát vannak néha hetek, nem napok, hetek, hogy nem találkozik senkivel, nem beszélget senkivel, mert a munkáját el tudja végezni az irodából. Tehát persze, hogy neki úgynevezett piaccal nincsen érintkezése. Nekem is nagyon sok beszélgetésem van alapkezelőkkel, intézményi befektetőkkel, privát ügyfelekkel, tanácsadókkal, tehát az a széles piaccal, és van olyan hét, ahol ha megnézem a telefonomat, a videokonferenciákat, akkor hát valahol legalább 100 kapcsolat történt, érintkezés a piaccal, és abból lehet hangulatokat kivenni, hogy kezelnek helyzeteket. És a Fear and Greed Indexnél, tehát a félelem és a kapzsiság index, az most elkezdett felfele menni, a kapzsiság szinten az már mutatta a piacnak egy részét, most az extrém kapzsiság irányába kezd átfordulni, de az érdekes az, hogy a széles piac véleményből nem ezt érzem. Van egy pár szűk rész, amelyikben ez benne van, mint például a mesterséges intelligencia szektorokban, de a nagyon széles piacban is nincs benne. És ezt onnan is veszem, hogy ma inkább még az a gondolat van, hogy nagyon sok például intézményi befektető is lemaradt 2023-ba a piacnak az erős emelkedéseiről, mert azért nagyon szűk volt a 23-as piaci emelkedés is, azt is a tech szektor dominálta, és ott is a Magnificent Seven az előtérbe. De az egész évben nagyon sok ezekből a pozíciókból nem volt benne az intézményi befektetőknél a portfólióban. Mi történt az év vége előtt? Hát általában így a klasszikus kirakat fényezés időszakában a window dressing bevásárolják az évnek a szupersztárjait, és ez azoknak, akik az év végén vették ezeket meg, ezeknek ez jót tesz, hogy az év elején most ezek mennek tovább, mert hát akkor megveregetik a vállukat, és azt mondják, hogy bú, mennyire fantasztikusok vagyunk. És innen jön az a kívánság, hogyha az erre egy ilyen kicsit tisztító, tavaszi eső jó lenne, egy jó tisztító 5%, 10%-os korrekció a piacba. Miért kívánják ezt? Hát azért, mert le vannak maradva, és szeretnének olcsóbban újra még egy picit belevásárolni a piacba. Ezen a héten ezt láttuk kedden, hogy úgy tűnt, hogy az erősebb infláció számok azok okoznak egy ilyen infláció sokkot, és akkor most jön a kvázi kívánt, tisztító eső és a korrekció, hát 1,5-2%-ot tartott ez, és azután nem lehetett semmit látni belőle, tehát addig, amíg a piac véleménye így kívánja a tisztító korrekciót, tehát ezt higgadtan tudja kezelni, az összvélemény, nem egyes ember, addig ez nem fog sokáig tartani, mert a kérdés az, hogy milyen szinten a korrekció után vesztik el dobják el az idegeket a kínálók, és kezdenek el vásárolni, és ezzel húzzák fel a zárfolyamokat, plusz a piacot nagyon erősen pillanatnyilag az opciós piacok mozgatják, ezt egy külön podcastba fogom megint beletenni, mert ugye amikor az opciókkal, és ez egy nagyon rövid kis pénzzel fogadásokba mennek bele, akár privát befektetők is, az kényszeríti a másik oldalon a brokereket, hogy ők direkt megvásárolják ugye a részvényeket, és hogyha nagyon sok call opció van kint, tehát hogy emelkednek a piacok, akkor kényszerhelyzetben vannak ezek a brokerek, hogy vásároljanak, tehát az opciós piac nagyon erősen mozgatja aktuálisan az árfolyamokat. Ma érdekes lesz, mert ugye a nagy piacokon opciók is szűnnek meg, és amikor ilyen opció megszűnések vannak, akkor azelőtt erratikusan mozognak az árfolyamok. Tehát így a vélemény pillanatnyilag még az, hogy jöjjön a korrekció, kívánjuk a korrekciót, mert akkor abba bele lehet vásárolni. Az érdekes az lesz, amikor az extrém kapzsi fázisba megy a piac bele, és nem csak a CNN index mutatja ezt ki, hanem amikor ezt lehet hallani beszélgetésekből is, hogy puh, mi történhet? Hát van korrekció belevásárolni, azután újra megy felfele a piac, amikor ez a hangulat jönne, és ez még messze van, ezt nem látom, pillanatnyilag nem érzem a beszélgetésekből, akkor a hajszálak, a pillangók, akkor azok tudják fordítani esetleg a piacot. Ebből a szempontból nézve ez a hét teljesen ellentmondott a szezonális februári fejlődéseknek, nem normális esetben, februárnak a második fele az gyengébb, a leggyengébb időszak az évbe, és ezt egyelőre ezen a héten így a széles piacba még nem láttuk. Ezzel azt is mondanám, hogy örvendek, hogy a hét megint ma lezáródik, és a hétvégén egy kicsit megnyugszanak a kedélyek, aztán a jövő héten Nvidia foglalkoztatni fogja a világot, meg kedden erre nagyon fog figyelni az egész IT-szektor, az egész piac, hogy ott mi történik, és hát azért az egy radikális hatékonysági változtatás, és ezt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia implementálása a különböző üzleti modellekben milyen oldalról tud monitorizálódni, mert ez a kérdés az, hogy bevezetni az egy, de hogy ez hogy tudja a business modelleket javítani, és hát ott lehet javítani hatékonyság, és ez az átfutási idő, hogyha tényleg sikerül egy évről három hónapra ezt lecsökkenteni, ennek radikális kihatása van a költségekre, persze, hogy radikális kihatása van a munka pozíciókra is, és ez a másik legnagyobb pozíció a vállalatok életébe, a munkaerő. Tehát le lehet építeni akkor a költségeket, ami siker, és a vállalatnak ez a célja, hogy sikerüljön a marzsokat fenntartani, ami a nap végén a fontosabb befektetőknek, mert a megfontolt befektetők, a hosszú távra vásárló befektetők, azok nem árfolyamokat vásárolnak meg és spekulációkat, hanem üzleti modellnek a hatékonyságát és nyereséget. Nyereséget, osztalékot, amit a vállalatok kifizetnek, és amikor ez sikerül így transformációkba átalakítani, akkor jön pluszba még bele a fantázia, és ez az árfolyamokat hajtja egy bizonyos irányba, még pluszba. A jövő héten majd az ingatlanpiacot is újra kézbe veszem, mert ott is sokat hallom, hogy hát az ingatlanpiac áll, és a vevők azok nem foglalkoznak semmivel. Ott sem ezt látom, az ingatlanpiac az működik, csak ma a vevők is, hát pontosabban, mélyebben végzik a munkájukat, végzik a dolgokat, bele kell menni a mérlegekbe, szét kell szedni a számokat, szét kell szedni a bizniszmodelleket, más kérdéseket fel kell tenni, és alapjában az ingatlan szektorban így is úgy is nem a spekulánsok mozognak, hanem inkább a konzervatív, megfontolt, lassú a szereplők, hogy itt egy páran beszivárogtak a rövid, gyorsan forgató, spekuláns gondolattal is, hát ez az, ami alapjában az ingatlanhoz inkább nem passzol, és ez akkor történik meg, amikor egy konzervatív iparágban tutti biznisznek tűnő lehetőségek merülnek fel, és ez biztos, hogy az alacsony kamatszint ezt erre rásegített, de nem úgy látom, hogy áll a piac, hanem megint gondolkozik a piac normálisabban, és lassabb a vevőknél nincs meg a nyomás minek venni, és hát a jó struktúrák eladóknál is nincs meg a nyomás minek eladni, és főleg discounttal eladni 20-30-40%-kal, hát akkor akinek jó a likviditása terve, hát az nem ad el, kész, ennyi. Az átfinanszírozás, hogy drágább, hát akkor át kell finanszírozni drágábban, és megnöveli ezt a hatékonyság kérdést a menedzsmentre és a vállalatokra, ugyanúgy, mint egy Nvidia-nál is. Még az is lehet, hogy valamikor azt fogjuk látni, hogy mesterséges intelligencia modellek fognak beszivárogni az ingatlan piacba is, és ott is megemelik a hatékonyságot, de hát azt mondanám, hogy az lehet, hogy az utolsó iparágakhoz fog tartozni, mert azelőtt van egy jó pár másik, amelyik dinamikusabb, és más piaci forgások vannak, hogy ott megjelenjenek a mesterséges intelligencia modellek. És amiről most éppen beszélgetünk, ez mutatja azt, hogy miért fogjuk egy jó ideig ezt még tovább látni, hogy vállalatok keresni fogják a mesterséges intelligencia felhasználási, implementálási modelleket, és aki ezzel kijön, és azt mondja, hogy van egy lehetőségünk, a piac erre fog figyelni, hogy oké, megvan, mutassátok a számokba meg, hogy mennyire sikerül ezzel a hatékonyságot emelni, költségeket slankon tartani, marzsokat növelni. Tehát mindenki, aki kijön egyelőre azzal, a piac ezt előre bónussza meg ajándékozza, hogy oké, mesterséges intelligenciát implementálni akarsz, de nagyon hamar várja a piac, hogy ha megígérted, akkor szállíts is. Tehát promise and deliver. Tehát nagyon sok idő ünnepelni, hogy hát mi most bejelentettük, hogy mesterséges intelligenciát implementálunk, és ezért partizunk, és ünnepelünk, és nézzük az árfolyamokat. Ez nagyon drága sztori lesz. Hanem megmutattuk, és felejtsük el a partit, törjük fel az ingekúját, és full gáz bele a munkába, mert a piac be fogja követelni a hatékonyságot. Ha nem, és ezt látjuk egy párnál, ha a tények nem jók, akkor jön a nyakleves, és akkor mehetünk a sarokba. Ja, ezzel így a hétvége előtt kellemes hétvéget, hát nem hiszem, hogy a síelési hétvége lesz, inkább ilyen nagyon-nagyon koratavaszi hétvége, lehet pihenni. Készülünk mi a jövő héten 21-én az érdekes diványbeszélgetés, aki még nem jelentkezett és kedve van, ezt nyugodtan meg lehet tenni, ha nem, mert éppen munkaidőben lesz a felvétel, akkor egy pár nappal később majd a videót is meg lehet nézni. Kellemes hétvéget mindenkinek, és a viszonhallásra a következő PFS Kávézac podcastig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!